Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Januári rezsistoppot vezet be a kormány. Ez azt jelenti, hogy a fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalják a családoktól, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videóüzenetében azt mondta, a szélsőséges időjárás komoly próbá elé állította az országot, és a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről, tette hozzá. A kormányfő az intézkedést azzal indokolta, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről Donald Trump, aki a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Dániához tartozó területtel kapcsolatos vitáról is beszélt felszólalásában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Az Európai Parlament sürgőségi eljárásban megszavazta, hogy az Unió 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Kijev megsegítésére, miután erről a tagállamok állam és kormányfői még korábban megállapodtak. A hitelből Magyarország mellett Csehország és Szlovákia is kimarad. Kövér László az országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok képviselőháza és az izraeli Knesset elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel békedíjra jelöljék Donald Trumpot. A levélben úgy fogalmaztak, a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangulag jelölnek egy rendkívüli vezetőt. A SZÉV programhoz benyújtott magyar védelmi terv kapcsán is vizsgálja az Európai Unió a jogállamiságot, és annak súlyos megsértése esetén feltételekhez kötheti a folyósítást. Ezt Kaja Kallas uniós biztos hangsúlyozta az uniós parlament vitáján. A Fidesz EP képviselői szerint fontosabb Brüsszel számára Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése, írja a téma összefoglalójában az Economics gazdasági portál. Több konkrét megállapítást tett a SZÉV védelmi hitelről a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton szerint a kedvező kamatozású kölcsönből a Magyar Honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amelyek garantálni tudják, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon. A teljes keret 16 milliárd 200 millió euró. Mindössze 10 fős többséggel, de az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt Mercosur tagállamokkal kötött partnerségi és ideglenes kereskedelmi megállapodásokat az Unió bíróságához küldik véleményezésre. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás ratifikálását akár 2 évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18-24 hónapig vizsgál egy ügyet, írja cikkében az Index. Előzőleg már tiltakoztak a gazdák, hogy az ezzel Európába kerülő olcsó, de nem megfelelő minőségű dél-amerikai élelmiszerek tönkreteszik őket. Az alapvető jogok biztosan nyílt levélben kereste meg az EBSZ érintettjeit, az Európai Parlament elnökét, valamint a Szlovák Köztársaság emberi jogi biztosát a Beneš dekrétumok ügyében. A hivatal emlékeztet, ez lényegében életfeltételeitől fosztott meg több mint 4 millió magyar és német nemzetiségű embert. A dekrétumokat, illetve az azokat később megerősítő jogszabályokat formálisan nem helyezték hatályon kívül, sőt Szlovákiában új törvényt alkottak a védelmükben. Ez nemzetközi jogot sérthet. A magyar egyetemek ismét előreléptek, ismertette a kulturális és innovációs miniszter a Times Higher Education szakterületi rangsort a Facebookon. Hankó Balázs elhívta a figyelmet, a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 intézmény közé került, már 12 magyar egyetem van a legjobb 5%-ban, továbbra is cél, hogy 2030-ban már a top 100-ban is legyen magyar, mondta. Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek, közölte a kormány a Facebook oldalán. Adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását. Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a kisfaludi turisztikai hitelközponton keresztül, vendéglátó kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, 2027-től papírmentessé teszik a szektort. Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomolyói pünkösdi búcsúba. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezzel kapcsolatban elmondta, a zarándoklat napjainkban egyfajta ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándok úton lassítunk. a lengyelországi Csesztóvába és Krakóba, Mátra-Verebély-Szentkútra és Bodajkra is szerveznek zarándokvonatokat idén. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás a levegő a folytatásban, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben pedig mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Emberek, nevek, arcok, mondatok, közös ég alatt. Akik nem túl fontosak, kedvesek, néhány múló kapcsolat, s több mely persze nem túl fontosak. Hello, hello, és megyünk is tovább. Hello, hello, az ott a te utcán. Hello, hello, s egy másik az enyém. És nem vonulnak össze csak a
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább az egri püspökök történetéről szóló sorozatunkat, és a mai adásban szerintem ez a 30. adásban az első olyan eset történik meg velünk, hogy egy olyan püspököt nevezhetünk meg a sematizmus alapján a 32. helyen, aki már volt egyszer püspökő, pedig nem más, mint az előzött Ludányi Tamás, akit ugye Korzikára őzött Zsigmond király hűtlenségért, hát valahogy mégis visszakeveredett az egri püspöki székbe, és csak úgy, mint mondjuk Orzaoló Péter kétszer uralkodott, kétszer lett ő egri püspök. Hát erre a csavarra nagyon kíváncsi vagyok, szerintem nem csak én, hanem a hallgatók is, úgyhogy Buda Péter atya, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és izgatottan várom, hogy elmond nekünk, hogy került ő vissza Egerbe, de minden esetre köszöntelek, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval, egri egyház vagy a történetében van egy ilyen érdekes attrakció, hogy 1421-ben ugye megüresedik a szék, Stiborci és Tibor ugye eltávozik, még nem hal meg, hanem ugye Lengyelországban, majd a Kolostorban tölti még további éveit, ott hal meg, de hát az egri székbe kellett valaki.
Igen, ugye Zsigmond az, aki Stiborci Tibort megfosztja az egri püspökségétől, viszont érdekes az, hogy a Szent Szék számot tart az egri püspökségre, oly módon, hogy 1421 júniusában tudjuk azt, hogy egy itáliai, egy Benedictus de Maria, mint kormányzó áll az egri egyház megye élén. Ő a lateráni palota örökös ispánja. Tehát egy Benedictus de Maria az, aki mint kormányzó itt van, illetve nincs itt, hát hivatalosan ő a kormányzó, de az nem jelenti azt, hogy ő eljött volna ide Magyarországra, de mindenképpen ő élvezi az egri püspökségnek a javadalmait, és hivatalosan irányítja is az egyházmegyét. Tehát ez 1421. És hogyan kerül ide Ludányi Tamás? Ugye ugyanebben az esztendőben hallunk róla újra először, hogy Magyarországra érkezett volna. Tudjuk, hogy Zsigmond már korábban amnesztiát adott az ő ellene összeesküvőknek, csak ugye akkor Ludányi Tamás, ő még akkor nem jött haza, beszéltünk róla, hogy nem bízott a királyban, és akkor ő továbbra is ugye még hosszú ideig egri püspök volt a Szent Szék szemében, aztán végül is ezzel a megoldással, hogy korzikai püspökségbe áthelyezték, így mindenki megnyugodott, Zsigmond kinevezte Stiborci Tibort egri püspökké, ő pedig hát itt a környéken, hát elsősorban Lengyelországban élt, és 1421 tavaszán a testvérével, Lászlóval együtt említik újra, hogy Magyarországon tartózkodik, méghozzá Ludán várát veszik meg, Donin nevezetű lengyel vitéztől veszik meg, és Zsigmond király megengedi, hogy László, tehát Tamásnak a testvére, az itteni kis ilyen kastély helyett igazi kővárat építhessen. Na most ez a Ludány, ez Nyugat-Szlovákiában található a Nyitra folyó völgyében, de a lényeg, hogy ez már akkor, ugye a Magyar Királyság területe, ők akkor tehát már itthon vannak. Tehát 160 aranyforintot fizettek ennek a lengyel vitéznek, aki egyébként korábban ugyanennyiért vásárolta meg Zsigmond királytól ezt a várat. Tehát ezek után egy Vindek nevezetű krakói püspök az, aki közben jár abnak érdekében, hogy Ludányi Tamásból újra egri püspök lehessen. Tehát ő tavasszal itt van, nyáron már az egri püspök ugye nem tartózkodik itt, akkor már ugye ez a de Maria a kormányzó. Ez a Vindek nevezetű krakói püspöknél hosszabb időt töltött az önkényes vagy önkéntes számüzetése alatt Ludányi Tamás, és úgy tűnik, hogy jó kapcsolat is jött létre közöttük, hát egyrészt azért látta őt vendégül, másrészt pedig most közben jár, hogy visszaszerezhesse az egri egyházmegyét, ami most éppen üresedésben van. Azonban nem annyira egyszerű a dolog, mert hogy még ősszel mindig Benedictus de Mariát nevezik az Egri Egyházmegye kormányzójának.
Mondjuk közben érdekelne, hogy egy krakói püspöknek van akkora hatalma, vagy lehetősége, hogy lobbizzon valakiért?
Úgy tűnik, hogy igen. Uh-huh. Hát azért Krakó az Lengyelország, tudjuk, hogy nem volt annyira centralisztikus királyság, mint mondjuk Magyarország, de azért Krakó mégiscsak az egyik legfontosabb
székhely. Uh-huh.
Tehát világi és egyházi székhely Lengyelországban, tehát egy krakói püspök az mindenképpen olyan méltóság volt, és tekintéllyel rendelkezett egyházi körökben is, hogy igenis tudott segíteni. Tehát használhatjuk ezt a kifejezést is, hogy igenis tudott lobbizni.
Most, hogyha források vannak róla arra hivatkozva, de ha nincsenek, most akár a te személyes véleményedet kérdezném arról, hogy mondjuk az a Ludányi Tamás, aki egyszer innen elkerült, tudjuk, hogy milyen körülmények között, miért ragaszkodik ahhoz, hogy ő Isten úgyse visszaszerezze ezt az egri püspöki széket, tehát hogy mi az, ami miatt ő ennyire úgy gondolta, hogy az egri püspöki szék neki jár?
Nem ismerjük a személyes motivumait, de ugye ahogyan megvált az egri püspökségtől, ez mutatja azt, hogy azért ő ragaszkodik hozzá. És azt is látta, hogy a szentszék ugye hosszú éveken keresztül őt ismerte el egri püspöknek, akkor, amikor már nem is tartózkodott az országban. Mert hogy ugye menekülnie kellett Zsigmond elől, miután a részben általa vezetett lázadást ugye leverték, és ezért úgy gondolja, hogy a szentszék annak idején csak azért fosztotta meg az egri püspökségétől, is kapta ezt a korzikai püspökséget, mert hogy a szentszék nem akart újat húzni Zsigmond királlyal.
És akkor ennyi, tehát hogy tulajdonképpen ő nem vétkes, ő egyszerűen el lett innen pakolva, vagy nem tudom, hogy
most nem... Most az, hogy politikailag vétkes, ugye ezt tény. Na de az is tény, hogy Zsigmond már hosszú évekkel ezelőtt kiadta az amnestia rendeletét, aminek ő nem hitt és nem jött haza, hanem még tovább folytatta az áskálódást, de most már ugye hosszú idő telt el azóta. Ugye több mint 10 éven keresztül már más volt az egri püspök, úgyhogy lenyugodtak a kedélyek. Ugye az, hogy a király megengedte azt, hogy várat vásároljanak Magyarországon, ez már mutatja azt, hogy valamiképpen a királlyal kapcsolatban is megenyhült az ellenségeskedés, ami korábban volt. Tehát, hogyha Zsigmond ezt engedélyezi, hogy Magyarország területén nem csak megvásároljanak egy kastélyt, hanem oda várat építsen ennek a Ludányi Tamásnak a testvére a László, ez mutatja Zsigmondnak a jó indulatát iránta, és elérkezettnek látta az időt, hogy akkor ő is visszatérhessen, hiszen az egri püspökség éppen üresedésben van, tehát mondhatja azt, hogy olyan konstelláció lépett föl, amely kimondottan kedvező a számára.
Tehát tulajdonképpen vissza akar térni, van hátszele, ha nevezhetem így, hiszen a krakói püspök mindek püspök mögötte áll, tehát az üres székbe, bár mondjuk ugye van egy távolról irányító, ugye, akit említettél, a Benedictus di Maria kormányzó, végül is hogyan sikerül akkor visszatérni Egerbe?
A konkrét dolgokat, eseményeket nem tudjuk, de 1421. decemberében már mint egri püspök jár el egy olyan ügyben, ami egyébként igen érdekes, mert hogy a Bécsi Egyetemtől kér két magisztert, hogy jöjjenek ide Egerbe tanítani. Az egyik, ugye nyilván az alap az a bölcselet, tehát egy bölcsészt, illetve egy másikat, aki viszont legyen kánonjogász. És ugye ez a levelezés, legalábbis az első fázisa, ez fönt maradt, és a december 31-én a Bécsi Egyetemnek a tanácsa utasítja is a rektort, hogy akkor jelöljön ki két alkalmas férfiút, akik aztán Magyarországra jönnek, és ugyanakkor pedig ugye egy dicsérő levelet írnak Tamás püspöknek, hogy milyen nemes szándék vezeti őt, hogy két magisztert hoz a Egerbe, akiknek a tisztes ellátásáról a püspök ugye megígéri, hogy gondoskodni fog.
Tehát akkor sikerül ezt a két magisztert idehívni Egerbe?
Igen, de további sorsukról nem tudunk.
De az, hogy mondjuk például egy püspök két olyan embert, tanult ember hív ide a saját egyházmegyébe, hogy tanítson, tehát kiket kell itt tanítani, a kispapokat?
Igen, elsősorban a kispapokat.
Mert ugye még azért Lícium épületéről nem beszéltünk az 1400-as években.
Nem. Hát egyébként is a tanítást leginkább a káptalan végezte, tehát otthoni magiszterek, mesterkanonokok, de, hogy mondjam, hát nyilván ez még nem azt jelenti, hogy valami főiskolát kívánt volna itt alapítani, bár annak a csírája is lehetett volna később, de nem csak papokat kellett képezni, hanem világiakat is. Tehát a fontos az, hogy a bölcselet, ugye az alap, az meglegyen, hiszen szükség van írni, olvasni tudó emberekre. Tehát itt most nem úgy van, hogy mint a mikorunkban, hogy mindenki szépen 6 éves korában megy az iskolába, megtanul írni, olvasni, aztán a jobb tanulókból lesz valami olyan, aki tényleg szellemi tevékenységet fog majd a későbbiekben folytatni, hanem eleve nagyon kevés ember volt az, aki írni, olvasni tudott, sőt, ugye szét is kell választani a kettőt. Többen voltak, akik olvasni tudtak, és kevesebben, akik írni is. Tehát, hogy ezeket el kell nekik sajátítani, mert szükség van titkárokra, jószágkormányzókra, tehát világi alkalmazottakra is, például az egyházmegye működtetése ügyében is, és az, hogy a kánonjogot jól ismerje, az megint nagyon fontos, mert hogy ugye ez határozza meg, hogy az egyházmegye dolgait, és ebbe beletartoznak az anyagi javak is, hogyan intézik.
Tehát már 1421-ben ő püspökként kéri ezeket a magisztereket, tehát 1421-ben ő már egri püspök ismételtem. Mi jellemezte az ő második egri püspökségét? Azt azért, hogy az elsőnél nagyon jól tudtuk, hogy a politikai ügyektől nem maradt távol, egy ambiciózus ember volt Ludányi Tamás, most itt egy kicsit csendesült el, vagy visszafogta el magát a második püspöksége alatt.
Hát igazából nem sok mindent tudunk erről a második püspökségről. Ráadásul eléggé zavaros is a dolog, mert hogy miközben, hát úgy látszik, az ő egész élete ilyen zavaros, mert miközben ő az egri püspök és rendelkezik is, közben Rozgonyi Péter, veszprémi püspök, is úgy jelenik meg bizonyos dokumentumokon, tehát például Zsigmondnak egy 1422. évi adománylevelét, amit aláírt ez a Rozgonyi Péter, veszprémi püspök és egri választott püspök. Tehát itt most egy olyan helyzet áll fönn, hogy van nekünk egy egri püspökünk, Ludányi Tamás, és van egy választott egri püspök. Hogyan lehet valaki választott egri püspök? Hát nyilván úgy, hogy a káptalan választotta meg, vagy a király választotta ki őt egri püspöknek, de egyszerre ugye két püspök létezik kvázi, tehát 1422-ben az egri egyházmegye élén, ami ugye nonsens. Most minden valószínűség szerint ugye Zsigmond ugye azt az amnestiát, amit adott, azt komolyan gondolta, és 1422-ben is a tényleges püspök az Ludányi Tamás volt. És aztán majd fogunk foglalkozni Rozgonyi Péterrel, ne álljunk zsákba, macskát, ő lesz a következő egri püspök, hogy hogyan is lehetséges az, hogy ő egyszerre ugye veszprémi püspök is volt, választott egri püspök is volt, és hogyan kerül majd át
az egri püspöki székbe.
Ami érdekes még itt Ludányi Tamással kapcsolatban, hogy bizonyos oklevelek úgy állítják be, hogy a püspök ténylegesen teljes püspöki jogkört élvezett. Tehát az azt jelenti, hogy az egyházi ügyeket intézhette. Viszont az is úgy tűnik, hogy az egyház megyének az anyagi kormányzását azt nem adták át neki. Tehát egyrészt az, hogy az elején még ugye ott volt ez a Benedictus de Maria, ugye, akit Rómából neveztek ki, illetve a később is úgy tűnik, hogy Zsigmond sem akarta, hogy az anyagi ügyeket is Ludányi Tamás vezesse. Mi húzódhat meg a háttérben? Ugye az, hogy püspök rendben van, vezesse az egyházmegyét, de hogyha az anyagi ügyek kormányzását is megkapja, akkor ugye az azt is jelentheti, egyben, hogy újra szervezkedni kezdhetne, hogy az anyagiak nélkül nem lehet lázadást szítani. Az nem működik. Így aztán Ludányi Tamás, meg egy kicsit talán büntetésül is, hogy igen, az amnestia az érvényes, visszajöhetett, nem történt bántódása, még a püspökségét is visszakapta, de az anyagi dolgokat azt nem bízzák rá, mert hogy azért annyira nem bíznak benne.
Hát érdekes ez, hogy hátszéllel nagyon vissza akart jönni, visszajött, de tulajdonképpen ez a nem tudom hány évig tartott az ő püspöksége, egy 3 évig maximum, 1424-ben utolsó említés volt róla, 1424. május 8-án, tehát gyakorlatilag egy 3 évre visszajött, de nem egy nagy maradandót alkotott ez alatt a 3 év alatt.
Hát talán ugye idejesen volt rá, egy-két dolog van, amiről tudunk, hogy például megszerzi 1422-ben Dévaványát, ami az abák nemzetségéhez tartozott, és ezt Heves vármegyi Hez csatolja Zsigmond, és ezáltal az egri püspöknek a joghatósága alá került. Dévaványa abban a korban jelentős városnak számított, tehát mindenképpen jó járt vele az egyházmegye. Ami még érdekes, hogy egy szintén 1422-es oklevélben hogyan nevezi magát püspöknek. Tehát Tamás így írja alá az egyik szerződést, hogy Isten és az apostoli szék kegyelméből egri püspök. Megfeledkezett a királyról. Az nem került bele. Valószínű, hogy azért a későbbiekben is még mindig van benne valami neheztelés Zsigmonddal kapcsolatban.
Pedig a bizalmát visszakapta, visszaszerezte, hiszen egy király találkozónak ő is részese volt, vagy tagja volt annak.
Így van, 1423-ban, amikor is Késmárkon békeszerződést között egymással a lengyel és a magyar király, ekkor ő is tagja volt a magyar delegációnak, sőt, ugye olyan kiváltságos helyre került, hogy a béke okmányt az esztergomi adminisztrátor után másodikként ő írhatta alá. Mondjuk ebben talán az is benne van, hogy az ő egyházmegyéje területén volt ez a Késmárk, és akkor így nagy megtiszteltetésnek számított.
Az előbb említettem, hogy az utolsó püspöki utalás vele kapcsolatban egy 1424. május 8-ai forrásban található, tehát gyakorlatilag Ludányi Tamás második egri püspökségének a végét a halála jelentette, tehát hogy ő itt halt meg. Egri püspökként halt meg.
Így van, püspökként halt meg, hogy pontosan hol és hogyan temették el, erről nincsenek adataink, viszont tényleg 1424-ben az egri püspökség már újra üresedésben van, tehát Ludátnyi Tamás már akkor meghalt. Hát azért egy nagyon érdekes figurája az 1400-as évek elejének a magyar belpolitikájának. Talán mondhatjuk azt is, hogy egy kalandor szellem, vagy egy ilyen örök lázadó, aki hát püspökségig vitte. Mindenképpen az egri egyházmegyének egy érdekes színfoltja. Ugye az egyházmegyei működésével kapcsolatban, ahogy láttuk, olyan túl sok minden nem maradt fönn, de ennek az az oka, hogy az életének a nagy részét nem itt töltötte. Tehát az első egri püspökségének a jó részét is, mondhatjuk így, hogy számüzetéssel töltötte el, tehát akkor sem az egri egyházmegyében tartózkodott, de ez azért volt, mert nagyon komoly politikai szerepet vállalt, amiben hát oroszlóra tett, mert ugye nem Zsigmond mellett, hanem Zsigmond ellen kötelezte el magát.
De azért mondjuk Zsigmondnak a nagysága azért már most hanyadjára megmutatkozik, hogy tulajdonképpen az ellene vétüknek mindig megbocsájtott.
Igen, tehát az amnestia rendelete az nagyon sok embert hazavonzott újra az országba, és ugye Zsigmondnak, igen, a bölcsessége, mondhatjuk így, hogy így lehet ellenségből barátot szerezni magának, hiszen hogyha ellenségként tartja meg, akkor az további konfliktusokat hoz. De hogyha megkegyelmez, akkor viszont az illető érzi azt, hogy igen, ő a királynak a jó indulatából van ott, ahol van, és hogyha még pozícióba is jutatja a király, akkor nyilvánvaló, hogy azért a hálaérzet egy jó érzésű emberben sokkal erősebb, mint az előbb érzett esetleges ellenségeskedés.
Vagy hát ugye ne felejtsük el, hogy amikor ugye meghalt a felesége, az a Mária, aki miatt ő a trónra kerülhetett, ugye milyen sokan követelték a lemondását, ugye ide került ideiglenesen, hát semmilyen módon a trónra a nápolyi László király, tehát akkor is azért nagyon sokan ellene voltak, most akár okkal, akár csak azért, mert beálltak a sorba, tehát nem feltétlenül ugye Zsigmond személye ellen voltak, de mégis azért azok, akik tényleg az ő lemondását, vagy a tehát, hogy megszűnjön király lenni, nagyon sokan akarták, de én szerintem sorban mindenkinek megbocsájtott ő.
Igen, de ugye itt az, hogy miért nem akarták Zsigmondot, ugye a vér miatt. A vér miatt, mert hogy a nápolyiakban, Leányágon
van az Árpádházi vér.
Az Árpádházi, és ezért nosztalgiáztak sokan a magyar előkelők közül, hogy ugye szintén így Oldalágon, meg Leányágon kerültek az Anzsuk Magyarországra, és azért az 1300-as évek, tehát egy Károly Róbertnek és Nagy Lajosnak az uralkodása, az vitathatatlanul Magyarországnak bizonyos fénykorát hozta el, hiszen az Árpádház utolsó évtizedeinek viharai után egy egység, hát meg a trónharcok után, meg a kiskirályok letörése után egy békésebb, erősebb, az európai politikai porondon ismét jelentős erőt képviselő magyar királyság jött létre. Ugye Károly Róbert ezt megalapozta, Nagy Lajos pedig élvezte ezt az európai megbecsülést. És akkor utána, ugye Zsigmonddal megint ez jött, hogy hát kérem, hozzuk vissza még a nápolyiaknak a maradékát, hogy folytassák az Anzsuknak ezt a művét. Lehet ez már nem annyira az egyházmegyének a története.
Hát, de azért néha jó így a korképet átnézni. Hogy
igen,
tartunk,
azért, hogy el tudjuk helyezni, hogy miközben a nagy politikában ilyen dolgok történnek, mi történik itt helyi, regionális
kis
szinten. Igen, de hát láttuk, hogy Ludátnyi Tamás, ő nagy politikát csinált belőle, mert egri püspökként hát ugye az országos küzdelmekbe kapcsolódott.
És ő is nagy zászlóvívője volt annak, hogy már pedig Zsigmond mondjon le.
Igen.
Vagy legalábbis távolítsák el a trónról. Bár az adásidőnk lassan lejár, még azért egy pár perc, hogy egy kicsit legalább bevezessük, vagy felvezessük ugye az utódot, aki nem más, mint a sematizmus alapján a 33. Ő pedig az a Rozgonyi Péter, akire már az előbb utaltál, Péter atya, hogy ugye ő veszprémi
püspök
volt, és választott Egrip püspök. Na most például az, hogy választott Egrip püspök valaki, tehát ezt a kifejezést még így nem használtuk úgy, hogy közben van egy regnáló egri püspök. Tehát, hogy ez így mit jelentett? Vagy már eleve kijelölték, hogy ha esik, ha fúj, Rozgonyi Péter, te leszel az egri püspöki székvárományosa?
Az az érdekes a helyzet, hogy igazából nem is lehetne ilyen szituáció. Tehát, hogy amíg van egri püspök, addig egy más püspök, aki más egyházmegyének a püspöke, az nem is lehetne igazából. Na de hogy mégis hogy alakul ez ki, ennek is egy eléggé bonyolult története van. Tehát először talán vessünk egy pillantást a családra. Ugye most megint egy olyan név jelenik meg, ami azért a magyar fülekben úgy
ismerő.
Így van. Tehát a Rozgonyi név, mint hogy a Kanizsai például, ugye már volt szó, ezek ebben az időben nagy familiák. Tehát itt is arról van szó, hogy ez a Rozgonyi Péter egy olyan családba születik, akik a korszaknak, a magyar belpolitikájának a főszereplői, tehát akik a király mellett nagyon fontos országos méltóságokat viselnek, úgyhogy például a nagybátyja, ő a Rozgonyi Simon országbíró volt, vagy ugye ő maga is ugye veszprémi püspökké lett, majd utána egri püspök lett. Egyébként a család magát visszavezeti az Aba nemzetségre, illetve a Gutkeled nemzetségre, amelyből aztán a 15. században alakul ki valójában ez a Rozgonyi ág, amely tényleg országos méltóságokig jut előre. Na, tehát kanyarodjunk vissza Péterünkhöz, akinek ugye, akik négyen voltak testvérek, ugye János, Miklós és István, és természetesen Péter. Róla már 1401-ben van adatunk, amikor is kiderül, hogy ő székesfehérvári kanonok, sőt, a következő évben Hantai Szent Miklós prépostságot is elfoglalja, ugye a korabeli följegyzések szerint önkényesen, amelyre aztán ugye egyházi válaszképpen, mivel ugye tiltakoznak ellene, 9. Bonifác pápa megfosztotta, tehát hogy önkényesen ne foglaljon el egyházi méltóságokat. Végül aztán az az érdekes, hogy visszavonták ezt a pápai rendeletet is, és 1403-ban végül is csak ő kapta meg ezt a prépostságot is. 1414-ben már a dömösi prépost címet is megszerzi. Ugye a Dömös ez egy nagymúltú, tekintélyes és gazdag prépostság. Nem véletlen, hogy igyekezett ezt is megszerezni, és közben megszerzi a veszprémi kanonokságot is. És akkor most jön egy érdekesség, hogy egri presbiter lett. Tehát, hogy valamiképpen az egri egyházmegyében szentelték őt pappá, tehát ő egri egyházmegyés papként szerzi meg ezeket a javadalmakat. Tehát egy ilyen érdekes javadalomhalmozó személy jelenik meg előttünk, aki ugye dömösi prépost, aki veszprémi kanonok, aki megtartotta a korábbi kanonokságait, és ráadásul ő egri egyházmegye papja.
De ezek így egyszerre voltak, mint nem egymás után jött, mondjuk a dömösi, nem utána lett ő veszprémi kanonok?
Igen, de az a helyzet, hogy ezeket igyekeznek megtartani. Tehát ugye ez az, amit javadalomhalmozásnak hívunk, amikor is egy személy több egyházi javadalmat megszerez magának, amelyből ugye a jövedelmet biztosítja.
Most 1414-ben vagyunk még az ő életében, tehát azért még itt van neki bőven ideje ahhoz, hogy Egerbe érkezzen. Pont 10 évig, tehát 1424-ben hal meg ugye Ludelnyi Tamás korábbi egri püspök, tehát még a következő 10 évben ő ezekkel a titulusokkal köszöni szépen el van, de hát mondjuk azért ez jó nagy falat, meg feladat. Én értem, hogy halmozás. Javadalomhalmozás, de
van
hát azért ezekkel...
Van rá szép szó is, az kumuláció beneficiórum.
Kumuláció beneficiórum, tehát még ezt is ki tudom mondani, Péter atya. Köszönöm, hogy ezzel is gazdagítottad a szókincsemet, de hogy tulajdonképpen azért ezekkel feladat is jártam.
Igen, de nagyon sokszor ezeket a feladatokat megbízottak látták el. Tehát ennyi mindent, és ilyen távolságban egymástól ezeket a javadalmakat és a vele járó funkciókat, tehát bizonyos imádság teljesítése, maga a kolostornak a kormányzása, és így tovább, ezek nem biztos, hogy személyesen végzett feladatok voltak, hanem ezekből olyan jövedelmet tudott magának biztosítani, hogy helyettesek által, meg jószágkormányzók által tudta ezeket a birtokokat, illetve egyházi pozíciókat ellátni.
És hogyha már annyit beszélünk itt, hogy mennyi tisztséget halmozott ő fel magának és javadalmat, ugye, a veszprémi kanonosságból ő hogy lett veszprémi püspök?
Úgy, hogy Zsigmond király kinevezte mind dömösi prépostot veszprémi püspökké, tehát ugye ebből is látszik, hogy a dömösi prépostságot az továbbra is birtokolja, és ez 1417. augusztus 15-én döntött így Zsigmond, amely azért kicsit problémás, mert a veszprémi káptalan már hosszú idő óta azon problémázott, hogy pontosan a Zsigmond elleni összeesküvések révén a veszprémi püspökség nem volt betöltve. Tehát már itt különféle kormányzók jöttek-mentek, de igazi püspöke a veszprémi egyházmegyének hosszú ideig nem volt. Tehát széküresedés állt föl, és ezt oldotta meg Zsigmond azzal, hogy ő kinevezett oda egy püspököt, ami viszont azért problémás, mert hogy a káptalan tulajdonképpen erről nem kérdezték meg. Tehát a káptalan szeretett volna beleszólni a püspöknek a megválasztásába, kinevezésébe, Zsigmond azonban rövidre zárta a dolgot.
Azt, hogy a veszprémi püspökből hogy lett egri püspök, ezzel már viszont csak a következő adásban tudunk foglalkozni.
Regina Celi, et a A mai adásban Ludányi Tamás visszatéréséről és Rozgonyi Péter egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra. Hírek.